Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
Páli Szent Vince, áldozó pap, rendalapító. Franciaországban, Rankinban született 1581. április 24-én. Szülei szegény parasztok voltak. 1600. október 12-én szentelik pappá. Lassanként feladta földies céljait. Amikor lopással vádolták, hősies türelemmel viselte a megaláztatást, s ez az esemény adta az utolsó lökést teljes megtéréséhez. 1612-ben Berül egyik társától, Burgventől megkapta a Párizs közelében fekvő Clichy nevű plébániát. Kiváló lelkipásztornak bizonyult apostoli buzgósággal egészen hívei szolgálatára szentelte magát. A következő év őszén azonban Berül kérésére 1613-ban nevelői állást vállalt Philippe Emmanuel de Gondi gróf családjában, aki a királyi gályák parancsnoka volt. A Gondi család rövid idő alatt nagyon megkedvelte Vincét. 3 év múlva mégis lemondott nevelői munkaköréről. 1617-ben alapította az első szeretett testvérületet, amelynek feladata a szegény betegek gondozása lett. Majd ismét visszatért a Gondi családhoz, missziókat tartott, és a család birtokain lévő falvakban további szeretett testvérületeket alapított. 1618 húsvétján kezdett el foglalkozni a gálya rabokkal, és próbált könnyíteni kegyetlen sorsukon. 1619-ben kinevezték a gályarabok lelkipásztorává. Az oltári szentségről nevezett társulattal karöltve meg tudta szervezni védencei anyagi és lelki támogatását. Egyre több francia városban kezdett mutatkozni Vince karitatív tevékenységének hatása. Itt is, ott is megalakultak az általa kezdeményezett szegény és beteg gondozó testvérületek. Ő azonban fölismerte, hogy szorosabb kötelékben működő munkatársakra van szüksége, ha azt akarja, hogy a testvérületek valóban hatékonyak legyenek. A Gondi család 1625-ben jelentős összeget bocsátott rendelkezésére e célra. A Gondi gróf pedig felesége halála után belépett az oratóriánusok közé. Vince közben megtalálta az első társakat, akik hozzá hasonlóan hajlandónak mutatkoztak a missziós tevékenységre. Az új kongregáció örvendetesen fejlődött. Kezdetben csak a francia városokban, 1643-tól már külföldön is egymás után alakultak a házaik. Algírban, Tuniszban és Madagaszkárban is sikerült Vincének missziós állomásokat szerveznie. Ugyanebben az évben alapította a Szeretett Leányai Társulatot, amely külföldön irgalmas nővérek néven vált ismerté. Ebben az alapításban Marillac Luisa egy szent özvegy volt segítségére, aki 1624-től Vince lelki vezetése alatt állt. Vele együtt először Párizsban alapította meg a Szeretett Leányainak testvérületét. 1633-ban Marillac Luisa kezdte meg maga köré gyűjteni azokat a leányokat, akik szegények voltak, de készségesnek mutatkoztak arra, hogy életüket a szeretet szolgálatára szenteljék. Közös otthonban éltek, csak szolgálatok végzése miatt jártak szerte a városban. Fölkeresték és gondozták a szegényeket és a betegeket otthonaikban és a kórházakban. A missziós papok kongregációja és a szeretett leányai megalapításával Vince hatása igen széles körben terjedt, s a 30 éves háború számlálatlanul hozta az olyan szükséghelyzeteket, amelyekben csak a szeretet tudott segíteni. 1640-ben létrehozott egy újabb intézményt az árva gyermekek fölkarolására. Erre különösen nagy szükség volt, mert a sok hadijárva mellett Párizsban évente mintegy 400 gyermeket tettek ki az utcára. Emellett Vincét foglalkoztatták a nép és a papság lelki problémái is. A Szent Lázár priorátusban szentelési lelki gyakorlatokat tartott teológusoknak. E vállalkozásaiban elsősorban szervező tehetsége és gyakorlati érzéke jelentett nagy előnyt. De hivatalos helyekről is kapott támogatást, különösen ausztriai Anna királynőtől és Richelieu bíboros unokahúgától, az Égionni hercegnőtől. 1643-ban a királynő meghívta a lelkiismereti tanácsadó hivatalára, ami azt jelentette, hogy az egyházi kinevezéseknél is volt tanácsadói szerepe. E minőségében Vince sok jó püspök kinevezését tudta elérni. Szerencsétlenségére azonban összeütközésbe került a gőgös Mazarin bíboros kancellárral. Nem is találta többé helyét az intrikákkal terhelt, csak szórakozásokat hajhászó királyi udvarban. A buzgó hívők már életében szentként tisztelték. Szeretete és önmaga iránti szigorúsága különös erővel sugárzott belőle. Hatását tovább fokozta kiterjedt levelezése. Hallgatói pedig sokat följegyeztek az irgalmas nővérek és a lazaristák számára tartott beszédeiből. Tanítása azért volt olyan hatásos, mert egyszerű, de megalapozott és mély volt. Szüleitől örökölt, a vidéki életben megedződött, erős szervezete lassan fölmondta a szolgálatot. Hosszú ideig mocsárlázban szenvedett. 1655-től súlyos beteg volt. A végén járni is alig tudott. 1660-ra majdnem teljesen megbénult. Szellemi erői azonban az utolsó percig épek maradtak. Rövid haláltusa után 1660. szeptember 27-én halt meg. A temetés valóságos diadalmenet volt. A segítő szeretett nagymesteréről, aki önmagáról úgy nyilatkozott, hogy egy ilyen nyomorult emberről nem érdemes egy jó szót sem ejteni. A tettei oly tanúságot tesznek, hogy egyenként is alkalmasak volnának neve halhatatlanságának megalapozására. Mert Szent Vince szentek lelki vezetője. Szegények, betegek, foglyok, rabszolgák, öregek, koldusok, árvák, elmebetegek atya, társulatok, szerzetesrendek, szemináriumok alapítója, misszionárius, a francia papság megújítója, a prédikáció mestere, a háború, a nyomorúság és az éhség leküzdője volt, és szinte litánia szerűen lehet sorolni, mi mindenben volt Isten dicsőségére és fele barátai üdvösségére. Fiatal papkorában még távol állt a szentségtől. Eleinte egy jól jövedelmező egyházi állásra vágyott, hogy gondtalanul élhessen. Sikertelenségek sorozata után végre egyszer rámosolygott a szerencse. Egy toulouse-i özvegy a végrendeletével 1200 frankot hagyott rá. Csak hogy ez az összeg egy adósnál volt, aki időközben átterepült Toulouse-ból Marseille-be. Vince tétovázás nélkül eladta a nála kölcsönben lévő lovat, hogy a semmire kelőnek utána mehessen. Addig kutatta, míg megtalálta és gondolkodás nélkül az adósok börtönébe záratta. Illetve arra kényszerítette, hogy 300 frankot azonnal fizessen ki neki. Ami utána történt, így beszéli el ő maga. Az volt a szándékom, hogy elutazom, amikor egy nemes ember, akivel egy szálláson voltam, rábeszélt, hogy hajón menjek vele Narbonne-ig. Azért álltam rá, hogy gyorsabban odaérjek, és valamit megtakarítsak a pénzemből. Helyesebben szólva, hogy soha oda ne érjek, és elveszítsek mindent. Oly kedvező szelünk volt, hogy még aznap megérkezhettünk volna, ha Isten nem engedi meg három török kalózhajónak, hogy üldözőbe vegyenek, és elfogjanak minket. Útitársaim közül kettőt vagy hármat megöltek. Mindenki mást megsebesítettek. Engem is ért egy nyíllövés, amely aztán életem hátralévő részében óragyanánt szolgált. Levetkőztettek minket, s mindenki kapott egy nagyrágot, egy fejfedőt. Amikor partra szálltunk, Lánccal a nyakunkban vonultuk végig Tuniszon. Hosszas menetelés után a piac térre vittek, ahol a többi hasonló foglyot árulták, úgy, ahogy a lovakat meg a marhákat szokás. Kinyitották a szánkat, hogy a fogainkat vizsgálgassák. Nézegették a sebeinket, lépésben majd futásban járattak. Terheket raktak ránk, és figyelték, hogyan cipeljük, s egymással is birkóznunk kellett a vevők előtt. Engem végül egy halásznak adtak el. Később egy Mohamedánnál lett ferences rabszolgájaként a mezőn dolgozott. Vince munka közben zsoltárokat énekelt, s abban talált vigasztalást. Gazdájának három felesége is volt, akik kíváncsian figyelték az idegen rabszolgát, és az egyiknek feltűnt az éneke. Megkérte Vincét, hogy részletesebben beszéljen neki a vallásáról. Az elbeszélés megragadta, és utána heves szemrehányásokat tett férjének, hogy egy ilyen vallást hogyan tagadhatott meg. Ez a szemrehányás felébresztette a gazda lelkiismeretét. Szabadon bocsátotta Vincét, sőt vele együtt Franciaországba ment. Visszatérése után Vince újra koldus szegényen élt egy kis párizsi padlásszobában másodmagával. Betegen feküdt a szobában, amikor váratlanul egy gyógyszerinas orvosságot hozott neki. Miközben Vince arccal a falnak fordulva gyötrődött a láztól, az inas valami üvegfélét keresett, hogy átönthesse bele a hozott gyógyszert. Egyszer csak keresés közben észrevette a lakótárs erszényét, zsebre vágta és eltűnt. Mikor a lakótárs hazatért, keresni kezdte a pénzét, és ordítva követelte Vincétől az erszényt. Ő hiába védekezett, az elrohant és bíróságon emelt vádat ellene lopásért. 6 évvel később látta be, hogy alaptalanul vádaskodott. Vince számára pedig ez a meghurcoltatás alkalmat adott arra, hogy gondolatai mélyebb igazságokra irányuljanak. Egy nyári vasárnapon arról értesült, hogy az egyik közeli tanyán mindenki beteg lett. Leírhatatlan nyomorúságban és teljes elhagyatottságban vannak a betegek. Prédikációjában felszólította a híveit, hogy segítsenek. El is indultak asszonyok, hogy segítséget vigyenek. De annyi élelmet vittek magukkal, hogy legnagyobb része fölhasználatlanul megromlott, és ki kellett dobni. Ez adta a fölismerést Vincének, hogy a szeretett tetteit okosan kell gyakorolni, különben csak kárt okozunk. Újra összehívta az asszonyokat, tanácskozott velük, s attól fogva minden nap más vitte a fazék ételt a tanyára. Így sikerült fölébreszteni a híveiben a mások nyomorúsága iránti érzéket. És 3 hónappal később Vince megírta a szeretett testvérületének szabályzatát. Ezzel egy olyan fa magvát ültette el, amely nagyra nőtt és sok ágat hajtott. Mint a Gája rabok lelkipásztora, hivatali jogával élve fölkereste a párizsi börtönöket, amelyekben embertelen körülmények között összezsúfolva sínylődtek a Gája rabságra ítélt foglyok. Kimeríthetetlen jósága és emberisége ezeket az elkeseredett lelkeket is megnyerte. Egy alkalommal titokban Marseille-be ment. Az egyik gályán fölfigyelt egy kétségbe esett rabra, akit feleségétől és gyermekeitől szakítottak el. Hirtelen elhatározással helyet cserélt a szerencsétlennel. Föloldotta az evezőpadtól, és magát láncolta oda. Csak néhány héttel később fedezték föl tettét, amikor az egyik bárónő keresni kezdte. Élete vége felé megkérdezték tőle, hogy a lábán lévő sebek nem a gályáról valók-e. De ő nevetve kitért a válasz elől, és másról kezdett beszélni. Hosszas vonakodás után az alapító 30-szor szólította föl, vette át a Szent Lázár épületcsoportot, és ezzel egy új feladatot vállalt magára. Az elmebetegek lelki gondozását. Nem kerestük, mondta. Ezt a gondviselés bízta ránk. Mikor pedig később máshová akarták szállítani a betegeket, Vince szabályos pert indított értük, mert meg volt róla győződve, hogy mellette vannak a legjobb helyen. A papjainak azt mondta, a mi regulánk maga az üdvözítő, aki azt akarta, hogy megszállottak, bolondok, őrültek legyenek körülötte. Mindenhonnan hozták a betegeket, hogy gyógyítsa meg őket, és ő ezt nagy jósággal teljesítette is. Miért vonakodnánk mi attól, hogy megkíséreljük az ő követését? Az intézmény Vince vezetése mellett úttörő szerepet vállalt, és a mai orvostörténészek is méltatják Vince pszichiátriai tevékenységét. Egyikük így nyilatkozott. Az elmebetegek gyógyítására való törekvés jóval az úgynevezett felvilágosodás és humanizmus korszaka előtt valóságos fölszabadítás volt. Hasonló volt Vince magatartása a más vallásúakkal szemben is. Abban a korban, amikor a vallások között türelmetlenség, a felekezeti gyűlölet és a vallásháború dúlt, hihetetlen ökumenikus gondolkodásról tanúskodott. A hugenottákban nem ellenséget, hanem testvért látott. Megértéssel, nagyrabecsüléssel, igazságossággal és szeretettel közeledett feléjük. Kongregációja papjainak megtiltotta, hogy támadó illel beszéljenek a szószéken vitatott kérdésekről. Bizalmatlanok legyenek az evangélikus pásztorokkal szemben, vagy hogy bármi módon megsértsék a protestánsokat. Megdorgálta a türelmetlen misszionáriusokat, és hangoztatta, hogy az ő feladatuk a katolikusok hibáinak javítása, és nem az, hogy a protestánsok hibáival foglalkozzanak. Amikor megalapította az irgalmas nővérek kongregációját, egy egészen új típusú, laikus nővérekből álló közösséget hozott létre. Ezek a nővérek nem fátyolt viseltek, hanem csak fejkendőt, hogy a betegek láthassák az arcukat. Nem volt idejük a vezeklésre és a szemlélődésre. Azt mondta nekik. A szegények a ti breviáriumotok, és a ti litániátok. Ez elég. Nem éltek klauzúrában sem, hiszen állandóan úton kellett lenniük. A ti kolostorotok a betegek házai. Cellátok a betegszobák, kápolnátok a plébánia templom, kvadrumotok a város utcái. Klauzúrátok az engedelmesség. Jól bánjatok a szegényekkel, mert uraitok ők. Nagyon kényes feladattal bízta meg Szent Lujzát, amikor gondjaira bízta a kitett gyermekeket. Sok nő, aki hajlandó volt a karitatív munkára, megütközött, amikor arra került sor, hogy ezekkel a gyermekekkel kell törődnie. A Szent azonban lángoló hívvel harcolt ezekért a kicsinyekért, akik házasságon kívül születtek.